és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. április 25-én szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett jóatyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket. Mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szánj meg minket. Dicsérjen minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt. E szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Frédéric Mistral provenszál nyelvű francia költőtől kölcsönöztem. Szerinte, ha nem ma, meg lesz holnap. Ne feledjük, a türelem a bölcsesség tartó pillére. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Márkokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd a folytatásban természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal április 25-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. Majd 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket a csodálatos világban. Ámen.
Thank you. Hallgassák meg híreinket!
A választás után a gyógyulásnak van az ideje, fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. A püspök az országgyűlési választások után a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát az új politikai helyzetben, közölte a magyarkurír.hu. Székely János püspök mint írta, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján püspöki konferenciánk nevében gratuláltam, és azt kívántam, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. Bízunk abba, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter. A Tisza párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a közösségi oldalán jelentette be. Közölve, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közigazgatási Intézet szakmai műhelyében készült jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. 2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi szintéren. Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt. Ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. Egy éve jelent meg könyve Kreatív Tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza párt elnöke, leendő kormányfő. Magyar Péter ezt pénteken a közösségi oldalán közölte, jelezte. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak honfitársunk. Magyar Péter azt írta, hogy Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete. Több mint 20 éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a 21. századba. Dr. Kátai Németh Vilmos, aki a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője lesz, Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él. 16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára. Jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. Végül az időjárásról. Szombaton napos időre van kilátás, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa sajtótájékoztatót tartott az Afrikából Rómába visszatérő repülőgépen. Béke és háború, autoriter rezsimek és diplomácia, azonos nemű párok megáldása, Irán és az USA, migráció, halálbüntetés. A Szent Atya Ad Li Minh a látogatáson fogadta a vietnámi püspököket.
A béke kultúrájára van szükség. 14. Leó pápa sajtótájékoztatója a Malabo-Róma repülőúton. 14. Leó pápa afrikai apostoli útját követően a Malabóból Rómába tartó repülőgépen csütörtökön délután tartott sajtótájékoztatón értékelte látogatását és válaszolt az újságírók kérdéseire. A beszélgetés során az apostoli útak lelkipásztori jellegét, a béke sürgető szükségességét és a migráció globális kihívásait hangsúlyozta. A beszélgetést Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóiroda igazgatója vezette fel, aki kiemelte, hogy az út gazdag volt képekben, szavakban és találkozásokban, majd arra kérte a Szentatyát, ossza meg benyomásait az utazásról. 14. Leó pápa válaszában mindenekelőtt tisztázta utazásainak elsődleges célját.
Quando faccio un viaggio, parlo per me stesso, però oggi come papa vescovo di Roma.
Amikor utazom, mint pápa, Róma püspöke, ez mindenekelőtt apostoli, lelkipásztori út, hogy találkozzam Isten népével, elkísérjem és megismerjem azt. Rámutatott, hogy gyakran politikai értelmezés kerül előtérbe, sokszor az érdeklődés inkább politikai. Mit mond a pápa egy vagy más kérdésről? Ugyanakkor világossá tette. De nem ez az elsődleges. Majd hangsúlyozta az evangéliumi küldetést. Az utat elsősorban úgy kell értelmezni, mint az evangélium, Jézus Krisztus üzenete hirdetésének kifejezését. A pápa kiemelte, hogy ez az út a nép valóságának megismerését szolgálja. Közelebb kerülünk a néphez, örömében, hitének mélységében, de a szenvedésében is. Hozzátette, hogy a vezetőkkel folytatott párbeszédnek is megvan a szerepe. Fontos beszélni az államfőkkel is, hogy talán egy mentalitásváltást ösztönözzünk, nagyobb nyitottságot a nép javára. Az útját személyes hangon így értékelte. Nagyon örülök az egész útnak, de megélni, elkísérni és együtt haladni egyenlítői Guinea népével valóban áldás volt. Az olasz közszolgálati televízió a Rai híradójának újságírója arról kérdezte a pápát, mit gondol az iráni helyzetről, a nemzetközi feszültségekről és a háborús eszkaláció veszélyéről.
Vorrei cominciare a dire bisogna promuovere un nuovo atteggiamento cultura per la pace.
14. Leó pápa válaszában mindenekelőtt egy alapvető szemléletváltás szükségességét hangsúlyozta. Új hozzáállást kell előmozdítani, a béke kultúráját. Rámutatott arra, hogy a világ gyakran az erőszak felé fordul. Sokszor, amikor bizonyos helyzeteket értékelünk, azonnal a válasz az, erőszakkal kell beavatkozni, háborúval, támadással. Majd az emberi szenvedésre irányította a figyelmet. Sok ártatlan ember halt meg. Különösen megrendítő példát is említett. Láttam egy levelet családoktól, akik elvesztették gyermekeiket, gyerekek haltak meg. A pápa világosan kijelentette. Nem az a kérdés, hogy lehet-e rendszerváltás vagy sem. A kérdés az, hogyan lehet előmozdítani azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, anélkül, hogy annyi ártatlan ember meghalna. Az iráni helyzet kapcsán így fogalmazott. Az iráni helyzet nyilvánvalóan nagyon összetett, majd hozzátette, nem tudjuk merre tart. Ugyanakkor hangsúlyozta, sok ártatlan ember szenved ebben a háborúban. Leó pápa a határozott felhívást intézett a felekhez. szeretném bátorítani a párbeszéd folytatását a békéért. Majd konkrétan így fogalmazott. A felek vegyenek részt, keressenek, tegyenek meg minden erőfeszítést a béke előmozdítására. Kiemelte a nemzetközi jog tiszteletét. Fontos, hogy tiszteletben tartsák a nemzetközi jogot, és hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy az ártatlanokat megvédjék. Leó pápa személyes hangon így fogalmazott. Mint egyház mondom, mint pásztor, nem lehetek a háború mellett. Majd mindenkit erre hívott. Szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy olyan válaszokat keressünk, amelyek a béke kultúrájából fakadnak, nem a gyűlöletből és a megosztottságból. A Rádió Coop újságírója a migráció kérdéséről kérdezte a pápát, különösen a spanyolországi helyzet és az európai vita kapcsán.
Evidentemente el tema de la migración es muy complejo.
14. Leó pápa válaszában rámutatott a jelenség globális jellegére. A migráció nagyon összetett kérdés, és sok országot érint, világjelenség. Majd egy alapvető kérdést tett fel. Mit tesz a világ északi része azért, hogy segítse a déli országokat? Kiemelte a fiatalok helyzetét. Sok fiatal nem talál jövőt, és ezért álmodik arról, hogy északra menjen. A pápa elismerte az államok felelősségét. Egy államnak joga van szabályokat meghatározni a határain. Nem azt mondom, hogy mindenkinek rend nélkül kellene belépnie, néha igazságtalanabb helyzeteket teremtve azokon a helyeken, ahová mennek, mint amelyeket elhagytak. Majd feltette a kérdést. Miért ne próbálhatnánk meg állami támogatással és gazdag vállalatok, multinacionális cégek befektetéseivel egyaránt megváltoztatni a helyzetet olyan országokban, mint amilyeneket ezen az úton meglátogattunk. Sokak számára Afrika egy olyan hely, ahová elmehetnek, ásványkincseket bányászhatnak, és onnan gazdagságot nyerhetnek más országok gazdagsága javára. Ugyanakkor hangsúlyozta az emberi méltóság elsőbségét. Ők emberek, és az embereket emberhez méltó módon kell kezelni. Majd határozottan hozzátette. Sokszor rosszabbul bánnak velük, mint az állatokkal. A pápa szerint a megoldás gyökere a globális igazságosság. Többet kellene tenni a világban az igazságosság, az egyenlőség és ezeknek az országoknak a fejlődése érdekében. Ezután a pápa a jövőbeli utazásairól is szó esett. Szeretnék több latin-amerikai országba ellátogatni, de egyelőre nincs megerősítve, válaszolta a 14. Leó az újságíró kérdésére.
Deseo grande de visitar varios países de América Latina también, hasta ahora no confirmados, vamos a ver.
A francia Paris Match hírmagazin újságírója megállapította, hogy afrikai utazása során a pápa a világ legautoriterebb vezetőivel találkozott. Hogyan kerüli el, hogy jelenléte erkölcsi hitelt adjon ezeknek a rezsimeknek? Nem arról van szó, hogy a pápának köszönhetően akarják javítani imázsukat?
Certainly the presence of a pope with any head of state can be interpreted in different ways.
A Szentatya kifejtette, hogy sokféleképpen lehet a pápa és egy államfő találkozását értelmezni, de ezeknek az utazásoknak a célja meglátogatni az embereket. Ráirányítani a figyelmet arra a nagy értékre, amit a Szentszék képvisel, olykor nagy áldozatok árán azzal, hogy fenntartja a diplomáciai kapcsolatokat az egész világon, olyan országokkal is, ahol autoriter vezetők vannak. Lehetőségük van diplomáciai hivatalos szinten beszélni velük. Nem fogalmaznak meg mindig erős kritikát, hangos ítéleteket, de nagyon komoly munka folyik a színfalak mögött. Az igazságosság, a humanitárius ügyek előmozdításáért, a politikai foglyok kiszabadításáért. A Szentszék tehát azzal, hogy semleges marad, igyekszik pozitív diplomáciai kapcsolatokat fenntartani sok különféle országgal. Valójában az evangéliumot akarja alkalmazni a konkrét helyzetekben, hogy javulhasson az emberek élete. A többit úgy értelmezik, ahogy akarják, de számunkra az a fontos, hogy a lehető legjobban segítsük a népet, bármelyik országban is, válaszolt Leó pápa. A német közszolgálati média munkatársa az azonos nemű párok megáldásáról kérdezte a pápát, miután Reinhard Marx bíboros München-Freising érsek úgy döntött, hogy egyházmegyéjében engedélyezi azt. A különböző kulturális és teológiai távlatok fényében, különösen Afrikában, hogyan kívánja megőrizni az egyetemes egyház egységét ebben a kérdésben?
First of all, I think it's very important to understand that the unity or division of the church should not revolve around sexual matters.
Leó pápa először is leszögezte, hogy az egyház egysége vagy megosztottsága nem szabadna, hogy a szexuális kérdések körül forogjon. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha az egyház erkölcsről beszél, csak a szexuál erkölcs témája jöhet szóba. Valójában ennél azonban sokkal nagyobb és fontosabb kérdések vannak, mint az igazságosság, az egyenlőség, a férfiak és nők szabadsága, a vallásszabadság, melyeknek elsőbséget kellene élvezniük az érintett kérdéssel szemben. A Szentszék egyeztetett a német püspökökkel, és világossá tette, hogy nem ért egyet a homoszexuális vagy szabálytalan helyzetben élő párok hivatalos megáldásával, túl azon, amit Ferenc pápa kifejezetten engedélyezett azzal, hogy valamennyi személy kaphasson áldást. Amikor egy papa mise végén áldást ad, vagy a pápa egy nagy szertartás végén áldást ad, akkor az minden embernek szól. Ferenc pápa híres kifejezése mindenki, mindenki, mindenki arra utal, hogy az egyház mindenkit befogad, mindenkit hív, mindenkit arra szólít, hogy kövesse Jézust, és igyekezzen megtérni személyes életében. Ezen túllépni ma azt hiszem, hogy az egység helyett inkább megosztana, nekünk pedig az egységet kellene építenünk Jézus Krisztusra és arra, amit ő tanít. Az amerikai Newsmax TV csatorna az iráni helyzettel kapcsolatban kérdezte a pápát. Afrikai útján a Szent Atya az emberek igazságvágyáról beszélt. Irán most végeztette ki az ellenzék újabb tagját, miközben a rezsim nyilvánosan többeket felakasztatott, és saját állampolgárainak ezreit gyilkolta meg. Leó pápa elítéli ezeket a cselekedeteket? Üzene valamit az iráni rezsimnek?
I condemn all actions that are unjust. I condemn the taking of people's lives. I condemn capital punishment.
A pápa megerősítette, hogy elítéli az igazságtalan cselekedeteket, elítéli az emberölést, a halálbüntetést. Minden emberi életet tisztelni és védelmezni kell, a fogantatástól a természetes halálig. Tehát elítélendő, amikor egy ország olyan döntéseket hoz, amelyek igazságtalanul kioltják más emberek életét, mondta még az Afrikából Rómába visszatérő repülőgép fedélzetén 14. Leó pápa.
14. Leó pápa ad limina látogatáson fogadta a vietnami püspököket. Miközben Leó pápa 11 napos apostoli útját járta Afrikában, a vietnami katolikus püspökök megkezdték ad limina látogatásukat a Vatikánban, és sorra járták a Szentszék különféle alapintézményeit, dikasztériumokat és pápai tanácsokat, hogy a megbeszélések során tájékoztatást adjanak a helyi egyház helyzetéről, és megbeszéljék a problémákat. A Szent Atya április 24-én pénteken délelőtt az apostoli palotában fogadta a vietnami főpásztorokat, akik utolsó alkalommal 2018. március 3-ától 9-éig vettek részt ad limina látogatáson, amikor Ferenc pápa fogadta őket. A vietnami katolikus egyház az ázsiai térség legdinamikusabban fejlődő helyi egyháza, amit a számok is szépen mutatnak. A 102 millió lakosú Vietnam népességének mintegy 8%-a római katolikus, de a megtérések és keresztelések révén számuk folyamatosan növekszik. A buddhizmus a hagyományos vallás, de a napjainkban már csak 5% a követőik száma. A vietnami kommunizmus ateista propagandája nagyon nagy kárt tett a hívő emberek életében. 2019-es felmérés jegyében az ország 86%-a vallotta magát vallástalannak, akiknek többsége ateista. Egyház szervezetét tekintve a vietnami egyház 3 érsekségből és 27 egyházmegyéből áll, amelyekben mintegy 2200 plébánián folyik a hitélet. Papjaik száma körülbelül 6000, és a lelkipásztori, oktatói, nevelői munkát 30000 férfi és női szerzetes támogatja, míg a hitoktatók száma 50000. A hivatások nagy száma teszi lehetővé, hogy mind több helyre, így Magyarországra is küldjenek missziós papokat. A vietnami katolikus egyház története. Az első kapcsolat felvétele a kereszténységgel 1533-ban indultak. Az ország evangelizációjának első jelentős lépéseit a dominikánusok, ferencesek és jezsuiták tették. 1624-ben érkezett Alexander Rode, francia jezsuita atya Vietnámba. Megalapította a Mennyország Urának Háza nevű intézetet hitoltatók számára az ország északi részén, hogy világiakat képezzenek, akik segíthetik a kevés számú papot és helyettesíthetik őket, főként a katekézisben. 1630-ban betiltotta a kereszténység terjesztését Vietnámban. Az egyház azonban továbbra titokban is fennmaradt. 1659-ben két katolikus apostoli vikáriátust állítottak fel, 1670-ben pedig megtartották a vietnami püspökök első zsinatát. 1673-ban a Szentszék hivatalosan is elismerte a Mennyek Urának Háza intézményét. De Rode atya időközben alaposan tanulmányozta az ország nyelvét, és ő tette át az eredeti vietnámi nyelvi jeleket a latin ABC-re, és ennek következtében mind a mai napig Vietnám hivatalosan használt írása a De Rode atya által kidolgozott rendszer. A számos misszionárius még a 19. századi üldöztetések idején is továbbfejlesztette a vietnami nyelvet, ami végül egy igazi nemzeti irodalom kialakulásához vezetett. A 19. században Vietnámban a keresztényeket üldözték. Az egyház azonban tovább növekedett. 1933-ban megválasztották az első vietnami születési püspököt. 1950-ben a körülbelül 19 millió lakosból 1 millió 400 ezer keresztény volt. A véres függetlenségi háború után Franciaország kibonulásával az ország két része szakadt, északra kommunista befolyás alatt, délre pedig nyugati befolyás alatt. Ezután tömeges keresztény elvándorlás indult meg dél felé, becslések szerint körülbelül 800 ezer menekült, többnyire katolikus hagyta el otthonát. Teljes plébániák és egyházmegyék vándoroltak ki püspökeikkel együtt. Eközben északon a rezsim gyakorlatilag felszámolta a kereszténységet, minden külföldi misszionárius kiutasítottak, a szemináriumokat bezárták, az iskolákat pedig államosították. Az istentiszteleteket csak a vietnámi békepapok folytathatták. Vietnámban a dél és észak közötti háború az Egyesült Államok beavatkozásával 1976-ig dúlt, amikor az egész országot kommunista uralom alatt újra egyesítették. A vietnámi szocialista köztársaság megalakulása óta a kommunista párt kemény elnyomást gyakorol a keresztények ellen. Ami az 1950-es évek elején északon történt, az megismétlődött délen is. Misszionáriusokat és külföldi papokat kiutasítottak, szigorúan korlátozta a keresztény vallásszabadságot. Sok papot koncentrációs táborba internáltak. A rezsim megakadályozta az új püspök szentelése bevezetését, és korlátozott számú férőhelyet szabtak meg a szemináriumokban. A vietnámi alkotmány papíron rögzíti a vallásszabadság jogát, gyakorlatilag azonban adminisztratív feltételekkel szabályozza annak gyakorlását. A vietnami püspökök 2025. októberében kelt pásztorlevelükben a 2026-os idei év feladatát így határozták meg: minden keresztény misszionárius tanítvány, ti vagytok a világ világossága. Ez egy értékes lehetőség a papság számára, hogy valódi missziós megtérés vállaljon, hogy figyelmüket a missziós szellemre, mint a papi élet központi tengelyére irányítsák.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A választás után a gyógyulásnak van az ideje, fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. A püspök az országgyűlési választások után a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát az új politikai helyzetben, közölte a magyarkurír.hu. Székely János püspök, mint írta, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján püspöki konferenciánk nevében gratuláltam, és azt kívántam, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. Bízunk abba, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter. A Tisza párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a közösségi oldalán jelentette be. Közölve, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közigazgatási Intézet szakmai műhelyében készült jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. 2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi szintéren. Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt. Ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. Egy éve jelent meg könyve Kreatív Tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza párt elnöke, leendő kormányfő. Magyar Péter ezt pénteken a közösségi oldalán közölte, jelezte. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak honfitársunk. Magyar Péter azt írta, hogy Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete. Több mint 20 éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a 21. századba. Dr. Kátai Németh Vilmos, aki a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője lesz, Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él. 16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára. Jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. Végül az időjárásról. Szombaton napos időre van kilátás, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
You're not the only one. can come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever into the light and feel love's gravity that pulls you to my side where you should always be.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 25-e. Szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Márkokat. A Márk a Márkus név rövidülése, amely a latin Márkus névből származik. Jelentése mas hadistenhez tartozó, neki szentelt, határvidék, erdővédője. A Márkok védőszentje Szent Márk, aki a második evangélium szerzője volt, ő volt Szent Pál kísérője első missziós útján, Szent Péter tanítványa és tolmácsa is volt, a hagyomány szerint az egyiptomi Alexandria első püspökeként szenvedett vértanúságot, 62 körül. Ismerünk és tisztelünk még egy másik Szent Márkuszt is, ő rövid ideig uralkodó, de kiemelkedően szent életű római pápa volt, aki 336-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Márk nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Magasra nőttek, mégis szürkének látszanak. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rátaláltam. Vigyázz rám! Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám! Nagy ez a város, de semmi nem tart itt, azt hiszem. Valami elmúlt, és nem várom már, hogy jobb legyen. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám. Egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám, hát vigyázz rám.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 25-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1815-ben született Markusovszky Lajos, az 1848-as és 49-es szabadságharc fősebésze. A modern magyar egészségügyi oktatás egyik megszervezője volt ő, aki az orvosi heti lapot is megalapította. 1874-ben született Giulielmo Marconi Nobel-díjas fizikus, akit a rádió feltalálójának tartunk, bár nem ő találta fel. Megvalósította az első transatlanti rádió összeköttetést. Nikola Tesla asszisztense volt Amerikában, ahol láthatta kutatásait és annak eredményeit. Marconi 1901-ben sikeresen bemutatta a rádió hullámok vezeték nélküli sugárzását, a rádió feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte azzal a váddal, hogy Marconi ellopta a találmányát. Az amerikai legfelsőbb bíróság hivatalosan Teslának tulajdonította a rádió feltalálását, a döntés Tesla halála után lett érvényesítve. A jelentés alapján Tesla szabadalmát már 1896-ban bemutatta, továbbá a rádió más feltalálók eredményeit is tartalmazza, ezért Marconitól megvonták a rádió feltalálásának elsőségét. 1917-ben született Ella Fitzgerald amerikai jazz énekesnő, aki 34-ben tűnt fel a Harlemi Apollo Színház amatőr tehetségkutató versenyén, majd Chick Webb zenekarához szerződött. Első lemezfelvétele Love and Kisses címen 1935-ben volt, legnagyobb slágere pedig 1938-ban jelent meg. 1940-től szólistaként szerepelt világkörüli turnékon és európai fesztiválokon. Betegsége miatt a 80-as években egyre kevesebbet koncertezett. Háromszor lett az év jazz énekesnője, és 8-szor kapott Grammy-díjat. Lemezei közül megemlítem például a Sweet and Hot, a Five Feet of Swing, vagy az Ellington Songbook című lemezeket. 1924-ben született Szenes Iván dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző. Szenes Iván minden idők legtermékenyebb magyar szövegírójaként csaknem 2000 dalszöveget írt. Legismertebb slágerei a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Próbálj meglazítani, a Minden asszony életében, a Nem csak a 20 éveseké a világ, az Isten véled édes piroskám, az Úgy szeretném meghálálni, a Kislány az ongoránál, a Tölcsért csinálok a kezemből, a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, vagy a Hosszú az a nap. Hogy csak néhányat említsek közismert slágereik közül. Évekig együtt dolgozott Hofi Gézával, e munkakapcsolat eredménye többek között a Macska duett, a Söprik az utcát, vagy a Lazítani című slágerek. Több mint 100 színdarabot, filmet, rádió és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában. Szenes Iván 1945 és 48 között köztisztviselő, 48 és 49 között a Világosság című lap munkatársa volt. 49 és 50 között a Fővárosi Népszórakoztatási Intézet, majd 51 és 56 között a Vidám Színpad dramaturgja volt. 56 és 61 között az Országos Cirkusz Vállalat Varieté osztályának és szabadtéri színpadainak művészeti vezetője volt. 61 és 79 között a Győri Kisfaludi és a József Attila Színház dramaturgjaként dolgozott. 1979-től volt a Vidám Színpad dramaturgja. Kabarék szerkesztője és menedzsere is volt. Az internettől sem idegenkedő művész Klikkelj rám címmel még írt egy 21. századi slágert is. 1930-ban született Ferrari Violetta, Jászai Mari díjas magyar színésznő. Hódmezővásárhelyen született. Pályáját 6 évesen kezdte a Pesti Színházban, mint gyermekszínész. 49-ben a Madács Színház ösztöndíjasaként végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát. 50 és 56 között a Nemzeti Színház tagja volt. 56-ban emigrált. Először Bécsben, majd Nyugat-Németországban élt, ahol több szerepet is kapott. A rendszerváltás után többször hazalátogatott, de szerepet már nem vállalt. Számos színpadi szerepe mellett láthattuk többek között a Különös ismertetőjel, a Fel a fejjel, a 2x2 néha 5, a Föltámadott a tenger, az Ifjú szívvel, a Civil apáján és a Dalolva szép az élet című filmekben is. Slágerek közül pedig elénekelte a Hulló levelek, az Álmaimban láttalak én, az Amikor mosolyogsz, a Mexikói karnevál, a Melletted nincsenek hétköznapok és a Szememben néz című slágereket. 1948-ban született Detre Anna Mária színésznő, aki szerepelt az Egy csók és más semmi, a Palacsintás király, a Képzelt beteg és a Beszélő köntös című filmekben. Szinkronizálta Vizipók, Csodapók és a Doktor Bubó című rajzfilmekben, de ő volt a magyar hangja Izaurának is. 1963-ban született Götz Anna színésznő, aki főszereplője volt a 8 évszak című tévéfilm sorozatnak, de szerepelt a Villanyvonat című alkotásban, vagy szinkronizálta Némó nyomában című filmben. Színházi alakításai közül pedig láthattuk a Forgószínpad, a Négyszögletű kerekerdő és az Ibolya című alkotásokban. 1969-ben született René Zellweger, Oscar-díjas amerikai színésznő, aki szerepelt a Chicago című filmben, de felejthetetlen alakítást nyújtotta a Bridget Jones naplója című filmben is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1077-ben hunyt el első Géza, magyar király. Árpádházi magyar király volt ő, akit Vácot temettek el a mai Barátok templomának, Szent Kereszt Ferences templom, vagy más néven Vár templom helyén álló székesegyházban. A Váci Ferences templom és a rendház helyén 1074-ben első Géza király alapított székesegyház állt, mely a tatárjárás alatt elpusztult. Az 1076-ban elhunyt alapító királyt ebbe a templomba temették el. Első Géza király Vácot választotta magának lakóhelyül. Három gyermeke született, Kálmán, a későbbi Könyves Kálmán király, Álmos és Katalin. 1825-ben Miskolcon hunyt el Benkő Sámuel orvos, az első magyar tudományos korboncnok. Benkő Sámuel az erdélyi Kisbaconban született 1743-ban. Tanulmányait német és holland egyetemeken folytatta. Doktori címet is szerzett filozófiából. Hazatérve Nagyszombaton, illetve Pesten és Budán tanult orvostudományt. Diplomája kézhez vétele után 50 évig volt Miskolc főorvosa, ahol a kísérletező, kedvű és nagy tudású ember hatalmas köztiszteletnek örvendett. Jelentős szerepe volt az orvosi helyrajzírás és az orvos meteorológiai megfigyelések meghonosításában, illetve a korbonctani kutatások és rendszeres járványügyi vizsgálatok elindításában. 1865-ben Londonban hunyt el Kmetti György honvéd tábornok, az 1848-as és 49-es szabadságharc kiemelkedő alakja. Kmetti Budavár bevételénél hadtest parancsnokként szerzett érdemeket, de más csatákban is felfigyeltek bátorságára, parancsnoki és hadvezetési képességeire. A szabadságharc bukása után Törökországba emigrált, és Kursit Pasa néven részt vett a krími háborúban. Irodalmi hírnévre is szert tett pamfletjeivel, amelyben Görgei Artúr emlékiratait bírálta. 1982-ben Budapesten hunyt el Balázs Sándor író, aki magyar latinszakos tanárként Szent Gotthárdon és Székelyudvarhelyen, majd 17 és 40 között a budapesti Verbőci gimnáziumban tanított. Ő vizsgáztatta magyarból a magántanulóként érettségiző József Attillát. Színpadi műveket 1945 után pedig főként ifjúsági regényeket írt. A kisvárosi élet a kisváros embereinek kitűnő megfigyelője és ábrázolója volt. Közvetlen előadásmód, könnyed meseszövés jellemezte írásait. 1988-ban hunyt el Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Patakinak köszönhető egyebek között, hogy az 1940-es években rohamos fejlődésnek indult Magyarországon a talajtorna. Az elsők között épített be a műszabad gyakorlatokban akrobatikus ugrás sort. A 48. évi londoni olimpián aranyérmet nyert gyakorlatával lóugrásban, valamint a csapat tagjaként két bronzérmet is szerzett. Az 52. évi Helsinki olimpián még tagja volt a 6. helyet szerzett magyar együttesnek. Egyéni összetettben 1941 és 53 között 6 magyar bajnokságot nyert. Később az Állami Artista Képző Iskola tanáraként működött. 1995-ben hunyt el Ginger Rogers, amerikai színésznő, táncosnő, Fred Astaire legendás táncpartnerem. 1911. július 16-án született Missouri államban. 15 évesen Charleston versenyt nyert, amiben édesanyja lehetőséget látott és turnézni vitte lányát. A Broadway-re eljutva és a mellékszereplők közül fölkapaszkodott a színlap élére. Ártatlan kék szemét és szőkeségét hamarosan felfedezte Hollywood is. A kisebb szerepek után főszerep, majd a megfelelő partner megtalálása után legendává válás következett Fred Astaire oldalán. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A mai nap Szent Márk Velence védőszentjének ünnepe. Időszámításunk szerint 70 után Jézus Krisztus tevékenységéről, személyiségének szerepéről szóló különböző görög nyelvű írásokat egy szent írásgyűjteményben, az Új Testamentumban fogalmazták meg. A legkorábban keletkezett részeihez tartoznak Pál apostol leveleim, amelyeket az egyes közösségekhez intézett. Az evangéliumoknak eredetileg megfogalmazott részletei régebbiek, mint a Pál levelek, azonban csak az apostol halála után kerültek végleges formájukban leírásra. A Márk evangélium keletkezett elsőként 70 körül. A szentté avatott Márk evangelista Albánia és Korfu, valamint az írók, titkárok, jegyzők és építő munkások védőszentje is. 1938-ban Bíró László József bejelentette első golyóstól szabadalmát Töltőtól néven. 2009 óta a mai nap a malária ellenes küzdelem világnapja. Valamint érdekességként még arról is szótejtek, hogy április 25-éről nevezték el Portugáliában, Lisszabonban a Tajó folyót átívelő, több mint 2 kilométer hosszú április 25-e hidat. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
On mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and drifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Kett. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a trap. Like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. Bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lake. I go to opera and stay wide away. That's why the lady is a trap. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat. That's that. I'm all alone when I lower my laugh. That's why.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!